a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig dr. Rácz Levente, a Nemzeti Kézilabda Akadémia vezető elnöléti edzője, de ami talán a beszélgetés szempontjából még fontosabb, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem humán kineziológia szakvezetője, tanszékvezetője. Szervusz Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Gyors felütésként néhány hallgató szerintem összerezdült. Mit jelent a humán kineziológus képzettség?
Hát a humán kineziológia az ugye az emberi mozgástanra épülő olyan gyakorlatorientált képzés, amelyben a mozgatórendszert érő hatásokat műszeresen tudjuk vizsgálni, és az azt ért negatív és pozitív hatásokat gyakorlatilag akaratlagosan tudjuk befolyásolni, így a mozgásterápiát, esetleg a rehabilitációs folyamat, vagy bármilyen képzési folyamatban ezek a szakemberek, ezek műszeres vizsgálattal objektív hátteret, sporttudományos hátteret tudnak biztosítani, illetve be tudnak avatkozni ugye a saját szakképzettségüknek és kompetenciakörüknek megfelelően.
Ez egy keresett szakma, ha jól tudom.
Hát az utóbbi időben vált azzá, hogy mint az akadémiai rendszer ugye különböző sportágokban, ahogy elindult, és ugye a fenntartók felől jött egy olyan igény, elvárás, hogy objektív alapon mérhető, vizsgálható és ellenőrizhető legyen az, hogy mi történik ott. Itt az a sporttudományos háttér biztosításában a humán kineziológusok be tudják tölteni ezt a szerepet.
Ami ennek a beszélgetésnek az apropóját adja, amellett, hogy tisztáztuk magát a szakmát, hogy megjelent a 24.hu egy elég hosszú, érdekes összeállítás Aranyosi Áron tollából, amely azzal a címmel jelent meg, hogy óriási tévhit, hogy az erőnléti edző csak a konditeremben dolgozik. Amikor elküldtem neked ezt a cikket, akkor azt mondtad, hogy főbb vonalaiban igaz. Ugye itt kézilabda mentén, ugye te is többek közt kézilabdában dolgozol, erőnléti edzőkkel beszélgetett a szerző, és arra kereste a választ, hogy áll a magyar sporton belül az erőnlét kérdése. Mindezt az váltotta ki, hogy volt egy felmérés, a női kézilabda válogatott erőnléti edzője, Szűcs Martin egy konferencián elmondta, hogy mindössze egy játékos hozta az elvárt szintet a felmérésből. Miközben, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, de fontos, hogy a hallgatókat képbe helyezzük, néhány évvel ezelőtt például a labdarúgásban egy állandó probléma volt, hogy a magyar játékosok erőnlétileg nem bírják a mérkőzés második felét, és amiatt pontot vagy akár vereségeket szenvedtünk és szedtünk össze. Most láttuk, hogy a Marco Rossi féle válogatott erőnlétileg például Litvániában 0-2-ről remek hajrával fölállt, vagy több ilyen meccse is volt. Tehát, hogy ez egyáltalán nem mindegy, de te, mint kézilabdában dolgozó szakember, mit gondolsz arról a felmérésről, amely női kézilabda válogatottal történt, és egyáltalán hogy kell elképzelni ebben az erőnléti edzők felelősségét?
Hát jó sok kérdést tettél fel,
de megjegyzem
azért, hogy a Szűcs Martin is humán kineziológus végzettségű, és a Sud Gábor is, aki a magyar labdarúgó válogatottnak az erőnléti edzője, ő is humán kineziológus végzettségű, és itt a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen is óraadó tanár. Tehát nem akarom magunkat fényezni, visszatérve a kérdésedre.
Lehet most ez.
Igen. Na. Tehát egyrészt az, hogy egy válogatott éppen milyen szinten áll erőnlétbe, az sok embernek a felelőssége. Nyilván a velük dolgozó szakembereké elsődlegesen, és maguké a játékosoké. Nem láttam pontosan, hogy milyen adatok voltak itt, illetve hogy milyen referencia értékekhez volt ez viszonyítva, ezért erről a konkrét esetről én nem szeretnék úgy nyilatkozni, hogy ezeknek nem vagyok a birtokába. Viszont arról a háttérről, hogy maga az erőnlét az hogy került előtérbe az utóbbi időben, illetve hogy ennek a jelentőségét most már a szakági oldal is úgy elismeri, hogy igen, ehhez olyan szakember kell, aki ebben elmélyülten képzett. Tehát megvan hozzá az elméleti háttere is, maga biztosan tudja tudományos eredményekre és adatokra építeni azt a munkát, amit elvégez. Ugye két oldalról közelíti meg a munkáját, egyrészt a sportág elvárásai szempontjából föltérképezi, hogy adott sportágon belül, adott posztokon milyen elvárások vannak különböző korosztályokban, és ehhez igazítja azokat a referencia értékeket, ami alapján ítéletet mond arra, hogy kiben mennyi tartalék van még, kiben mennyi fejleszthető potenciál, és azt milyen módszerrel éri el, érheti el, és ugye ez a sportági oldali megközelítés, a másik meg megközelíti magát a játékost ezekkel a felmérésekkel, feltérképezi az erősségeit, a gyenge láncszemeit, és egy ilyen komplex, holisztikus megközelítésben figyelve arra, hogy a gyenge láncszemeket menedzselve megpróbálja elkerülni a sérüléseket, elkezdi fejleszteni a sportág igényének megfelelően, de úgy, hogy az alapokra is figyel. Tehát egy nagyon komplex feladatot lát el egy erőléti edző. Tehát most egy válogatott erőléti edzőnek azért nehéz a feladata, mert ő nem folyamatosan dolgozik a válogatott keret minden tagjával. Tehát én úgy képzelem el, hogyha én válogatott erőléti edző lennék, akkor gyakorlatilag nekem folyamatosan látnom kellene, hogy kivel milyen munkát végeznek el, és oda segítek be, hogy ott esetleg a tapasztalatommal, a tudásommal, az ottani szakemberrel egyeztetve, hogy milyen irányokat, milyen lépéseket, vagy milyen periodizációt kövessen az adott játékossal, aki majd a válogatottban kell, hogy tudjon teljesíteni.
Így itt említetted még a válasz elején, hogy van képzés többen azok közül, akiket itt én itt megemlítettem a beszélgetés elején, itt a TFM végeztek, vagy éppen tanítanak. De egyébként úgy általában Magyarországon, a magyar sportban, és lehet, hogy picit kimozdíthatjuk ezt a beszélgetést a sport területéről, úgy általánosságban az erőnléti edzők képzése hogy áll? Mert gondolom én, most abból, amit mondtál, hogy más egy HK, egy humán kineziológus szakember, és más egy erőnléti edző.
Persze, nem, de hogy is. A humán kineziológus képzésen belül ott azért hatványozottan és fókuszáltan vannak olyan tantárgyi kurzusok, és vannak olyan integráló kurzusok, ahol ugye adott területről jövő probléma megoldására építve az külön tantárgyi kurzusokban tanult elméleteket összesítve integráltan kell tudni alkalmazni, azaz több oldalról megvizsgálni egy-egy problémát, mint például az erőnlét oldala. Ugye nekünk van egy olyan specializációnk, ami a terhelés élettani specializáció, ez kifejezetten ugye a teljesítmény menedzsment, terhelés diagnosztika, teljesítmény diagnosztika tárgykörében pont azoknak a vizsgálatoknak a elsajátítása és ezeknek a vizsgálati eredményeknek a jó értelmezése és a visszacsatolását tanulják meg, amelyek a teljesítménnyel, az eredményességgel összefüggő, vagy abban szerepet játszó meghatározó és befolyásoló faktorokat vizsgálja, és ezekben ezek a szakemberek, ezek egy világos utat látnak, hogy mik azok a gyengeségek, mik azok az erősségek, amelyeket egyensúlyba kellene tartani. És ezeket tudják kommunikálni a szakemberek, tehát a szakági edzők és az erőnléti edzők felé. Na most ráadásul úgy, hogy ők a sportszaknyelvet is ismerik, tehát a sportszaknyelven tudják elmondani, tehát nem elsődlegesen tudományosan, mint egy tudományos közleményben, hanem gyakorlatorientáltan tudnak az adatok alapján mondjuk egy diagnózist mondani, vagy esetleg egy felvázolni valamilyen cselekvési tervet, hogy mi lenne hatékony esetleg az adott játékosnak a fejlesztésében. Tehát mi ezeket tanítjuk, illetve pont azért, mert azt felmértük, hogy az erőnléti edzőképzésben ez az elmélyült, elméleti alapokra épülő gyakorlati oktatás, tehát ahol a kettő találkozik, tehát a sporttudomány találkozik az edzés gyakorlattal, nem csak az edzés elmélettel, hanem a módszertannal is. Ez amikor ezt fölmértük, hogy milyen képzések vannak, amikor a humán kineziológus képzésünket ebbe az irányba fordítottuk, akkor még én úgy láttam, hogy nagyon kevés, akkor még nem is indultak el ezek a különböző sportági szakszövetségek szervezésében az erőnléti edzőképzések. Egy-két olyan képzés volt, ami jár, tehát külföldről elérhető volt, akár úgy is, hogy ide jöttek oktatni, vagy online el lehetett végezni. Tehát ebben mi láttuk azt az űrt, amit be lehetne tölteni, ezért olyan tantárgyi kurzusokat is létrehoztunk, többek között ezeket tanítom én magam is, ahol azért több évtized tapasztalatát át tudom adni edzésmódszertanban, hogy ezek a szakemberek erre is alkalmasak legyenek.
De most, hogyha valaki erőnléti edzőként dolgozik, a legtöbben hol szerzik a képesítést? Egyetemen? Főiskolán? Hát tanfolyamon? Hogy kerülnek egy edzőterembe az erőnléti edzők, vagy egy válogatott?
Tehát úgy, hogy erőnléti edzőként kapjon valaki diplomát, ez per pillanat egyetemen nem érhető el. Természetesen vannak különböző OK-s vagy ennek megfelelő szintű tanfolyamok, illetve a sportági szakszövetségek által szervezett, ugye az adott sportágra jellemző speciális erőléti edzőképző tanfolyamok, amik általában egy év alatt bizonyos gyakorisággal elsajátítják, tehát azért nem úgy, mint egy egyetemen, nem olyan mélységben és nem olyan gyakorisággal vannak az órák, de azért azt mondom, hogy annyi idő alatt, hogyha valakinek megvannak az elméleti alapjai, arra azért lehet építeni, akkor ez elegendő kell, hogy legyen.
És sok olyan szakember is dolgozik, például az edzőtermekben, vagy máshol, akiknek azért nincs meg a megfelelő tudása, és ez például, hogy csak élsportról beszélünk, egy átlag embernek is lehet, hogy kellemetlen?
Hát én azért elég sok ilyen helyszínen voltam, már ugye megfordultam, én magam is dolgoztam ilyen helyeken, mert ugye én nem egy helyen dolgozom a sportolóimmal, hanem én inkább a sportolókhoz megyek. Tehát különböző edzőtermekbe, vagy az adott bázisra, ahol az adott sportágnak ezek a felületei ki vannak alakítva. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan személyi edzőből váltak erőnléti edzővé. Ezt nem azt mondom, hogy ez egy lehetetlen út. Nyilván a két szakma nem ugyanaz, tehát azokat a különbségeket meg kell tanulniuk, ami az adott sportágra jellemző, meg az élsportolókra jellemző. Tehát az, aki átlag emberekkel foglalkozik, mint személyi edző, az a gyakorlat, meg az a módszertan, az egyáltalán nem felel meg a sportolóknak. Tehát tudok olyat is, aki személyi edzőből lett erőnléti edző, és nagyon jól végzi a feladatát azért, mert ő képezte magát. Tehát mindent, amit el lehet sajátítani, ugye akár tanfolyamokon, akár online képzéseken, akár követve olyanokat, akik ebben utat mutatnak, és természetesen megfelelő forráskritikával azokat a információkat beilleszti a saját rendszerébe egy ilyen szakember, akkor nagyon jó erőléti edzővé tud válni. Hogyha megvoltak hozzá azok az alapok, amivel ő pontosan tudja, hogy milyen hatásokkal, milyen adaptációt, vagy milyen akár káros hatást elérhet, tehát azokat ki tudja kerülni. Tehát ebben magabiztosnak kell lenni a erőnléti edzőnek, mert utánpótlás sportban, vagy az élsportban ott nagyon hatványozottan kijönnek, ugye nagyon sok terhelés összegződik, tehát hogyha valaki ebben, vagy ezen a területen hibát követ el, az biztos, hogy felszínre jön.
A műsor második felében beszélgetünk majd az élsportról, és hogy az élsportban, a nemzetközi összehasonlításban hogy áll Magyarország, de az utánpótlás sportot említetted, és te magad is ugye egy akadémián dolgozol többek között, a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Mennyire fontos a gyerekek erőnléti megalapozása 12-13-15 évesen? Kérdezem ezt úgy, hogy én emlékszem, amikor először találkoztam ezzel a problémakörrel, és Kemény Fecsó bácsi még az utánpótlás vízilabda válogatott mellett a 90-es évek végén azt mondta, elkezdett ilyenekről beszélni nekem, én meg csak néztem rá, hogy mennyire fontos, hogy 13-14-15 évesen még ne terheljék úgy a vízilabdázókat, hogy még nincs meg a porcosodás, még nem szabad olyan izomtömeget rakni, és abszolút úgy edzették akkor a vízilabdába a gyerekeket, de hát ez 20-25 éve volt, gondolom akkor megelőzték a kort. Ma hogy áll ez? Mennyire figyelnek és mire figyelnek a szakemberek egy akadémián vagy egy utánpótlás csapatnál?
Én azt gondolom, hogy ebben most már tisztán látunk, már azért régóta tisztán látunk, hogy különböző korosztályokban mit lehet és mit nem, hol vannak ennek a határai. Én azt gondolom, hogy ami korosztályokat említettél, tehát 12, 13, 15, még ennél hamarabb el lehet kezdeni bizonyos fejlesztést a koordináción keresztül. Tehát akkor, amikor én úgy adagolok edzés ingereket, hogy azok az ingerek változatosak élményt nyújtanak, folyamatosan a tanulásra építjük őket, tehát a mozgás tanulás van a középpontban, és a koordináció fejlesztés, az önmagában ennek az ismétlődésével elkezdi fejleszteni a kondíciót, a kondicionális képességeket. És hogyha jó mozgásra építjük a kondíciófejlesztést, én azt gondolom, hogy ez a legjobb út. Ezt meg el lehet kezdeni jóval hamarabb, mert az idegrendszer már fejlett annyira, és ráadásul ennek nagyon komoly preventív hatása van, hogyha megfigyeljük, hogy most a felnövekvő generációk, azok milyen inger környezetben vannak, ennek ellensúlyozására egy jó út, hogy élményt adva tanítunk mozgást, és ezzel fokozatosan növeljük mondjuk a kondíciójukat. Ellensúlyozva azt, hogy mindenhova autóval viszik őket, tehát gyakorlatilag a napi lépésszámuk sincs meg a gyerekeknek. Folyamatosan ezekkel az infokommunikációs eszközöknek a bűvöletében élnek, tehát az a testtartásukra is már nagyon komoly hatással van, hogy egy tabletbe vagy egy mobiltelefonba néznek bele nagyon rossz tartással, illetve hogyha megnézzük a napi képernyő időjét ezeknek a fiatal gyerekeknek, akkor látjuk, hogy ha ennek csak a felét edzéssel tölt, akkor már gyakorlatilag helyben lennénk. Nyilvánvalóan ezért küzdünk, ezt szeretnénk. Tehát amikor már kisiskolás korban a gyerekek beülnek 45 percekre a padokba.
Én olvasom erről most egy kimutatás, hogy 4 óra fölött van egyébként a fiataloknak a képernyő ideje.
Igen, nincs benne az is, de ráadásul ugye óvodába ott még csúsznak, másznak, a földre ülnek le, a földről állnak fel, tehát azért egy jóval nagyobb mozgás terjedelemben vannak terhelve. Az iskolába beültetik őket a iskolapadban 45 percekre viszonylag rövid szünetekkel, ott eltöltenek 5-6, akár 7 órát is, 7x45 percet mondjuk, akkor ez egy nagyon komoly domináns inger, ami a mozgatórendszernek igazán nem tesz jót. Tehát ezt igenis kompenzálni kell. Az a néhány testnevelés óra, amit sokszor nem is olyan felszínen és olyan körülmények között kénytelenek a testnevelők lebonyolítani, ami optimális lenne ehhez, az nem elég.
Tehát, érzékeny pontodon fogtalak most meg,
látom. Igen, ebben én elég sok energiát teszek, és próbálok ellenpéldát mutatni, akár a saját családomon belül az én gyerekeim, ahogyan élnek, ahogyan mozognak, amilyen mozgás kultúrával és koordinációval rendelkeztek már kisgyerekkoruktól kezdve. Ez nagyon komoly ellenpólust mutat ez ahhoz, amit a kortársaiknál lehet látni. Pont, és nekem ez egyfajta küldetés is, hogy ez ellen valamit tegyek, ami hasznos, ami a társadalomnak hosszú távon is kifizetődő.
Dr. Rácz Levente, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem humánkineziológia tanszék vezetője, a Nemzeti Kézilabda Akadémia vezető erőnléti edzője, a vendégem. Innen fogjuk folytatni, mert úgy látom, hogy itt még van azért néhány kérdés, de most egy kis zene, szünet, és aztán jövünk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.